József diakónus testvérünket, szociális testvéreket, kedves nővéreket, és mindenek előtt az összes hitoktatónkat. Nagyon köszönöm mindenkinek a sok-sok energiát, türelmet, szeretetet, hitet, amit beletesz a hitoktatásba, ami néha nem egy könnyű kihívás. Az egyháznak nagyon fontos apostolai vagytok. Rengeteg olyan gyerekhez, akikhez mi papok szinte soha közel kerülni, nem tudunk eljutni, nem tudunk. Ti megtaláljátok őket az iskolákban. Sok olyat, aki nagyon messze van a hittől, szüleitől is, szinte semmi indítatást erre nem kap. Hálásak vagyunk érte, hogy ezt teszitek. Balatonnál nyaraltunk, illetőleg utaztunk éppen át valahol talán Füred környékén, és benéztünk az evangélikus templomba, én lehettem ilyen 7-8 éves. És egy lelkésznő pont gyerekeknek tartott valami kis foglalkozást. Fantasztikusan gyönyörű volt. Máig emlékszem, hogy a Getsemáni kerti Jézus imáról volt szó, tátott szájjal hallgattuk, vagy 30-40 percen át. Nem is az elejére érkeztünk. Zánkán töltöttem egyébként én sok nyarat gyerekkoromban. Nagyon érdekelt a Biblia, és hallottam, hogy van egy öreg református lelkész, aki minden héten tart bibliaórát. Gondoltam, megnézem. Bibliaórán kb. 8-10, 60-70-80 éves néni volt. És pluszban voltam én egy 12 éves körüli gyerkőc. Az apa, az atya, illetőleg a református lelkész a teremtés könyvéről Ábrahám történeteit magyarázta. Mindig azt éreztem, hogy olyan ez a Biblia óra, mintha egy különleges kicsi csónakba beülnénk, és Istennek a végtelen, titokzatos, gyönyörű világába utaznánk be. Nagyon nagy élmények voltak. Édesanyám nagyon figyelt arra, hogy mi jó hittanórára kerüljünk. Budapesten iskolai hittan szinte sehol nem volt abban az időben, és ő úgy nézegetett, hogy hol vannak ügyes atyák. Kis hittanosként a Főső Krisztina városi templomban jártunk, egy ilyen 70-100 körüli gyerek volt a templomban. Egy olyan 60-70 éves atya tanította a hittant, rengeteget rajzolt, főleg a gyönyörű világot, csillagokat, napot, holdat. Ezt majdnem minden hittanórán fölrajzolta, hogy nem véletlenül van, jó Isten alkotta. Minden hittanóra végén volt egy ilyen kicsit vicces mese. Egy rossz fiúról, aki a végén mindig sok csintevést tesz, azon nagyokat nevettünk, és a végén egy kicsit mindig megjavult. Azt kívánom a hitoktatóknak, meg ezért imádkozunk is, hogy tudjunk mi is gyerekeknek ilyen életre szóló nagy élményeket adni, amik elkísérik őket a felnőtt korukra is, és erőt adnak a nehézségekben. az én terhem könnyű. A teher általában nehéz, az iga általában keserű és nem édes. Mit akar Jézus itt mondani? Egy paradoxont fejez ki. Az út, amire hív, egyszerre nehéz és könnyű. Egyszerre gyönyörű, embernek való, de óriási kihívás. Isten nem keveset vár az embertől. Szinte ember fölöttit vár tőlünk. Azt várja, hogy megtanuljuk a nagy lelkűséget, önátadást. Egészen az áldozatig, a keresztig eljutva. Várja tőlünk a becsületességet, a hűséget, a tisztánlátást. Erre az útra hív minket Jézus. Az út keskeny. A kapu szűk, keresztet kell vinni az úton. Nem könnyű, nem sikerek története. Nem ígér könnyű földi örömet. Jézus nagy kihívás elé állít. Ugyanakkor pontosan ez az az út, amire mi emberek teremtve vagyunk, mert a világ szeretetből van. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből. Nekünk embereknek ez az alapanyagunk. Ebből van a testünk, a lelkünk, az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme. Akkor élünk jól, akkor szabadul föl a lelkünk, ha megtanuljuk az önátadást. Erre vagyunk kitalálva, erre alkotott minket a Teremtő. Ahogy Jézus mondja, ha valaki elveszíti magát, megtalálja. A lényünk középpontja valahol önmagunk fölött van, önmagunkon túl. Aki görcsösen önmagát keresi, az elveszíti. Aki önmegvalósítást akar megvalósítani vagy élni, az lassanként önmagát elveszíti, az életét tönkreteszi, elhibázza. Aki tudja az életét nagylelkűen odaadni, önmagát egy kicsit elfelejteni, önfeletten élni, az önmagát megtalálja. Az út egyszerre nehéz és egyszerre könnyű. Embernek való, mert erre teremtettünk, erre mozdul minden sejtünk, az egész lelkünk erre van kitalálva. De az út nem könnyű, és nem keveset kér tőlünk. A hitoktató és a szülő erre az útra hívogatja a gyereket. Ezt az igát szeretnénk a vállunkra rátenni. Édes iga, de azért iga. Teher, ami egyszerre nehéz, és egyszerre könnyű. Nem könnyű ezt a terhet egy mai gyereknek, meg fiatalnak a vállára rátenni. Azért sem, mert a nyugati kultúránk, ami 200 év óta ezt a terhet megpróbálja magáról ledobni. És Istentől megpróbál elszakadni. A fölvilágosodás óta a nyugati kultúránk egy ilyen hatalmas eltávolodást indított el. Úgy érezte, hogy Isten egy korlát. Ahhoz, hogy boldog legyek, ahhoz ezt a korlátot szét kell törni. Szabadnak kell lennem. A nyugati világ azt gondolta, hogy az igazság nem megismerhető, hanem csak szubjektív vélemények vannak. De ahogyan Benedek pápa ezt nagyszerűen megvilágította, igazából nem arról volt szó, hogy azt gondolta volna a nyugati ember, hogy sajnos nem tudom megismerni az igazságot, sajnos csak szubjektív véleményeket lehet kimondani. Sokkal inkább egy nagyon mély emberi döntésről van szó. A modern ember nem megismerni akarja az igazságot. Mert ezt nagyon jól érzi és tudja, hogy ha az igazságot megismerni akarnám, akkor alázattal e szerint kellene élnem. Mert ezt az igazság nem más, mint a valóság. És ezt a valóságot nem mi alkottuk. Ezt valaki más alkotta. Más szabott neki törvényt. Megismerni az igazságot azt jelenti ezt a gyönyörű isteni harmóniát és törvényt kiolvasni a világból. És e szerint a harmónia szerint élni. A modern ember ez ellen zsigerileg lázad. Nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Lehetőleg korlátlanul a saját testét, a nemi identitását ő maga akarja kitalálni, az élet programját, a maga céljait. 200 év óta a nyugati társadalom folyamatosan ebben a harcban, ebben az eltávolodásban él. Valójában persze a modern ember is, és a 200 év óta egyre inkább fölvilágosodó nyugati világ is tudja, sejti, hogy igazság van, megismerhető. Értelmes emberi nyelven az ki sem lehet mondani, hogy igazság nincs, vagy igazság nem megismerhető. Mert ha valaki ezt kimondja, már is megcáfolta önmagát. Ha igazság nincs, akkor ez a mondat se igaz. Ha az igazság nem megismerhető, akkor ő, aki beszél, ő sem tudta megismerni az igazságot, akkor ez az állítása sem lehet igaz. Ez egyáltalán nem véletlen, hogy ezt nem tudjuk értelmes emberi nyelven kimondani, hogy igazság nincs, nem tudjuk. Ez azért van, mert a nyelvünk a valóságból születik. Ahogy az emberi szellem, a homo sapiens, az emberi lélek találkozik a valósággal, képes arra, hogy megismerje. A nyelvünk ebből születik. Az ember arról meg van győződve, kiirthatatlanul, hogy igazság van, és az meg is ismerhető, sőt, ismerjük is, bár töredékesen, néha kicsikét megsebzett módon, de ismerjük ezt a gyönyörű isteni rendet, amely hív minket, hogy ez szerint éljünk. Ahogy C.S. Lewis egy hasonlatában mondja, az emberiség amióta csak létezik, egy nagyon különleges párbeszédben van, arról vitázunk, 10 000 évek óta, hogy kinek van igaza. Mi is az igazság, és hogyan kell helyesen élni? Mi a jó, és mi a rossz? Egy villamosra két ember felszáll, és egy ülőhely van, jó esetben nem mint az állatok, erővel döntik ezt el, hanem elkezdenek vitázni, hogy én idősebb vagyok, engem illet. Én előbb szálltam föl, engem illet. Vagyis mind a két embernek a fejében ott van egy erkölcsi parancs, hogy fair módon kell viselkedni. Helyesen kell élnem, ezt minden ember tudja. Az, hogy amit másnak nem szeretnék, hogy nekem megtegye, azt én se tegyem neki. Ezt minden ember evidens módon tudja, az igazság lényege bele van írva a szívünkbe. Úgy gondolom, hogy hitoktatóként egy nagyon-nagyon fontos feladat megtanítani a gyerekeket gondolkodni. Nagyon sok mai gyerek nem jut el odáig, hogy egy logikus gondolatot végigvigyen. Érzelmi alapú félmondataik vannak, amiket hallottak, kicsi benyomások. Meg kellene tanítani a gyerekeinket logikusan, bátran, olyasfajta módon gondolkodni, hogy eljussanak a válaszig, végig gondolják a gondolatot. Én nagyon örülnék, ha hittanórákon arra kevésre koncentrálnátok, ami fontos. És ezt próbálnátok évről évre újra valahogy a gyerekek szívéig eljutni. Tehát az intellektuális része a hittannak, azt gondolom, hogy a mikorunkban akkor jó, ha nagyon a lényegre koncentrál, mert sajnos a gyerekek ezt a lényeget elveszítették, nem kapják sehonnan. Ilyesfajta kérdéseket kéne föltenni, hogy honnan van a világ? Van ennek oka? Van-e célja? Miért élek? Egyáltalán ez a kérdés miért fontos, hogy miért élek? Lehet erre választ adni? Aztán, hogy létezik a Teremtő. Ez a világ nem önmagától van. Nem önmagától ilyen gyönyörű és értelmes. Nagyon örülnék, hogy ezeket a dolgokat újra és újra, évente, két évente újraindítanánk. belevésnénk a gyerekek fejébe, hogy rádöbbenjen, hogy amit mi mondunk, keresztények, nem ostobaság, nem tudománytalan, nem csak érzés, nem csak hit. Ez a valóság, ez az igazság. A Földnek, az emberiségnek a legnagyobb elméi így gondolkodnak. Nem két csoport van, a tudósok meg a hívők, sokkal inkább a milyen tudós ember a szinte egy területig eljut, a hit titkáig. Aztán ilyesfajta dolgokat eljuttatni a gyerekig, hogy az erkölcsi törvény, ez jó, gyönyörű, nem ellenünk van, és sorban mindegyiknél ezt megmutatni, hogy a Biblia nem csak emberi mű, hogy Jézus nem csak egy nagy proféta, hogy ő tovább él az egyházban, a szentségekben, és hogy a halál után van folytatás. Én azt gondolom, ezek a fő oszlopok. Nagyon örülnék, hogyha egy-két évente minden gyerek erről egy kicsit úgy meg lenne győzve, hogy ez valószínűleg tényleg így van. Nem ostobaság. Amit itt a hittanárnő mond, ez igaz. Zseniális. Einstein is így gondolkodott. Bohr is, Planck is, Heisenberg és nagyon sokan mások. Az emberiség legnagyobbjai erkölcsösen éltek. Eszmények vezették őket. Ettől lett az életük szép. Tanítsuk a gyerekeket gondolkodni. Nem vagyok soha az ellen, hogy sok mindent megtanítsunk. Én, amikor tanítottam hittant, sok mindent meséltem a gyerekeknek. Héber szavakat is néha fölírtunk a táblára, ámulattal nézték, másolták. Évszámokat is, szenteket is, és mindenfélét. Föl lehet csillantani a kereszténységnek a gyönyörű történelmi gyümölcseit, gazdagságát. De azt gondolom, fontos tudni, hogy nem ez a lényeg. Ez majdhogy nem egy habatortán. Megsejtsék, hogy amit tanulnak, ez gyönyörű, ez gazdag. Gazdaggá tette az európai kultúrát. De ha csak ezt a habot tanítjuk a torta nélkül, a mélységen nélkül, akkor ez elfolyódik, elvész. Kis kulturális kultúrkereszténységként esetleg tovább például nem lesz belőle életmeggyőződés. Az ember hosszú távon úgy él, ahogy gondolkodik. Egyáltalán nem mindegy, hogy valaki hogy gondolkodik. Úgy él, mintha azt gondolná, hogy az életnek igazi értelme nincs. Tulajdonképpen nem tudjuk, honnan van a világ, az se, hogy mi honnan vagyunk, és valószínűleg a semmibe megy minden. Ha egy gyerek a lelkemén így gondolkodik, akkor ebből soha egy igazán bátor, meggyőződéses, szépen élő keresztény ember nem lesz. De emellett én nagyon örülnék, ha adnánk élményt is. Ezt a kettőt soha ne egymás ellen lássátok. Tanítani is kell, ez is fantasztikus fontos. Mert egy intellektuálisan nagyon gyönge, sebzett világban élünk. Kell tanítani, gondolkodni. De emellett kell a gyereknek minél több élményt is adni, elvinni a titokhoz. Ahogy sokszor mondtam, nagyon örülnék, ha néha vinnétek a gyerekeket a templomba. Hittanóra alatt, ha közel van, elkérni az atyától a kulcsot, és eljönni egészen a tabernákulum közelébe, hogy megérintsék szinte a terítőt. Letérdelni csöndben. Elmondani, hogy Jézus itt van, örül neked, téged várt, mit mondasz neki, mi van a szívedben, mit köszönsz meg, mit kérsz. Elvinni a gyereket temetőbe, halottak napjatáján, keresztútra. Elvinni a gyerekeket, ez nyilván már nagy kihívás, én gyerekkoromnak óriási élménye, kórházba. Bérmálás előtt én nagyon jónak találnám, ha a gyerek bizonyítaná, hogy ő felnőtt keresztény, tesz érte, nem csak padban ül és hallgatja. Így akar élni. Azt gondolom, ha valaki úgy rászállja magát, hogy ezt megcsinálom, rájön, hogy nem is bonyolult. kell egy jó ápolónő, akivel kapcsolatba kerülünk, el kell menni énekelni, nénik fantasztikus erőnek, akár a kórházi misére, kell vinni süteményt, virágot, és utána a gyerekeket kicsit szétosztani, hogy ha félnek, akkor ketten-hárman egy néni ágyához üljenek le, kérdezgessék, hogy hol tetszett születni, hány testvére volt, jártak a templomba, hogy házasodott, hány gyereke van. Két kérdés után a néni egy fél órán belül nem fogja abba hagyni, gyereknek is óriás élménye lesz élményt adni a gyermeknek. Bibliát a kézbe adni, ne csak hittankönyvet, akkor is, ha nem érti. Érezze meg ennek a nagyságát, szentségét. Imádkozni, tanítani, elvinni és hagyni, hogy 10-20 percig csöndben ott legyen, két szót mondok az elején, közepén, végén, és aztán hadd induljon meg az ő szíve, hadd élje át, hogy milyen az Isten közelében, vagy a természetbe kivinni fél órára, 3-4 órára csöndben. Nagyon örülnék annak, ha az evidencia lenne mindenki számára, hogy az első áldozási és a bérmálási fölkészítés az nem azonos az iskolai hittanórával. Ezzel nincs kipipálva. Ez valami több. Valahogy a gyerekeket kellene kötnünk a templomhoz. Tehát ha csak lehet, nagyon kérek mindenkit, hogy erőltesse meg a fantáziáját. Nyilván ez főleg az atyák dolga, de lehet az atyáknak súgni, segíteni, és kell is. Találjuk neki egy jó helyszínt. Lehetőleg plébániai közösségi terem, ami más, mint az iskola. Üljenek a gyerekek körbe. Jussunk el odáig, hogy a gyerek megszólaljon. Azt mondom, hogy amíg ide nem jutunk el, hogy ő őszintén bármiről a véleményét ki tudja mondani, addig szinte semmit nem tettünk. Én néha, azért nem mondom, hogy az esetek nagy többségében, de elég gyakran, bérmálás előtt szoktam kérdezgetni a gyerekeket, szembesülök azzal, hogy óriás fal, óriás görcs, semmit nem tud kimondani. És úgy csodálkozom, mert ez kicsit azt is mutatja, hogy mintha ezt eddig hittanórákon soha nem is próbálták volna, hogy ő bármiről bármit mondjon. Nagyon örülnék, ha a bérmálkozási lelki gyakorlatot szintén úgy éreznénk, hogy nagyon fontos, kötelező, csináljuk. Rögtön a bérmálásra fölkészítő egy év vagy két év legelején találjuk ki ennek az időpontját, mondjuk meg a szülőknek, adjuk kézben papíron, hogy ekkor lesz Celdömölk vagy máshol. Lehet, hogy az egész fölkészítésből ez a 2-3 nap fog a gyerekben legmélyebben megmaradni. Ilyesfajta kérdéseket szoktunk az elején föltenni, például, hogy mit hozol otthonról? Édesapától, édesanyától. Miben példakép? Mit akarsz úgy megtenni, mint ő? Mi az, amit esetleg szeretnél kicsit másképp? Tehát van itt is egy plusz és egy mínusz. Döbbenetes, ahogy a gyerekek megszólalnak. Úgyis egy ilyen kérdésre megszólal a gyerek. Általában úgy szoktam csinálni, hogy füzetbe leírják, akkor át tudja gondolni, és utána, hogy megyünk körbe, a füzet segít. A pozitívokra nagyon könnyen megszólalnak, és utána ügyesen észre sem veszi, kezd beszélni az élete fájdalmairól, sebeiről is. És hirtelen rádöbben, hogy ez nem egy tananyag, amiről itt szó van, rólam van szó, az én életemről. Második nap egy nagyon tipikus téma, az szokott lenni, hogy téged a hithez mi közelít, mi erősíti benned, és mi távolít. Itt is fölírják a füzetbe. Ami nagyon érdekes, azt gondolom, a távolít. És ha nagyon ügyes a hitoktató vagy az atya, minden egyes gyereknél egy picit hozzá tud szólni. Hogy unom a misét, hogy a pap nem szimpatikus, nem hiteles, hogy kötelező, hogy a barátaim nem így csinálják, ezt manapság senki nem veszi komolyan, stb. Tehát mondják a maguk ellenvetéseit, az van, hogy mindegyikhez hozzá kell szólni. Nem túl hosszan, de frappánsan, ügyesen. És amit egy gyereknek mondunk, az van, hogy még 10-20-ra, csak talán ő nem merte leírni. Gandhit egyszer megkérte egy anyuka, hogy szóljon rá a kisfiára, mert nagyon sok csokit eszik, rengeteg édességet, és nem egészséges, nem jó. Ott volt a kisgyerek is, Gandhi kicsit zavarba jött. Azt mondta, jöjjenek vissza egy 3-4 hét múlva. Anyuka csodálkozott. Visszajöttek. Gandhi megismerte őket, oda szólt a gyerekhez. Kisfiam, ne egyél többször túl sok édességet. Ne túlozz ebben. Tarts mértéket. Aztán be is fejeztek. Anyuka megkérdezte, miért kellett ehhez 3-4 hétig várni. Mire Gandhi azt mondta, hogy mert 3-4 héttel ezelőtt még én is egy kicsit túl sok édességet ettem. Gandhi úgy érezte, hogy csak akkor hiteles az, amit kimond, ha ő is igazán megtér, az életének ezt a területét rendbe teszi. Hitoktatónak lenni nem könnyű, nagy kihívás. Igazi apostolnak kell lenni. Akkor tudtok valamit adni, ha ti életetekben is az evangélium él. Az élő Krisztus beengeditek a szívetekbe, családotokba. Ha ráléptek a szűkös lényre, ez az édes igát és könnyű terhet ti is a vállatokra veszitek.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.